Szép napot mindenkinek! Itt a Pont Jókor, és vendégem Balatoni József, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Jocó bácsit, pedagógus és oktatási influencer, egyébként az ország történelem tanára. Hello!
Hello, hello! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdhetjük azzal, hogy vagy most?
Kezdhetjük azzal, köszönöm szépen, jól vagyok. Sőt, nagyon jól vagyok. Nagyon-nagyon aktív az életem, ugye én szeptember óta nem tanítok iskolában, akkor hagytam a tanári pályát. Nagyon megviselt, nagyon nehéz időszak volt, de most nagyon-nagyon jól vagyok, és baromi jól alakulnak a dolgaim.
Szerintem ezt lehetett tudni, mert erről nagyon őszintén beszéltél, és ezt, sőt, talán akkor, amikor ezt eldöntötted, akkor elmondtad, hogy pontosan tudod, hogy az előtted álló út, az nincs kivilágítva, igen. Tehát neked át kell egy sűrű sötét erdőn verekedned magad, amiben saját magadról elképzelt képpel is kell valamit kezdjél, és egyébként pedig a szeretett szakmának az elhagyásával is kell valamit kezdje. De milyen jó, hogy közben téged szeretnek annyira, és fontos vagy annyira ebben az országban nagyon sokaknak, hogy kíváncsiak a véleményedre nagyon sok mindenbe. Tehát gondolom, hogy ettől a Jocó bácsiság nem szűnt meg.
Nem, egyáltalán nem, sőt én nem gondoltam volna, hogy ennyire szeretnek, vagy ennyien szeretnek. Képzeld, hogy amikor felmondtam, és ugye lett ez a nagy média, nem tudom, 200 valahány hír jelent meg erről egy nap alatt, nem volt közte negatív. Tehát, hogy minden egyes lehozott, megjelent cikk, az pozitív volt, és a kommentek 99%-a is. Úgyhogy igen, tehát továbbra is meghívnak nagyon sok helyre, műsorokba, podcastekbe, tévébe, rádióba, tehát, hogy abszolút maga a Jocó bácsi sem, az megmaradt. Volt egy átmeneti időszak, amikor nehéz volt az emberek fejében, vagy leginkább a szerkesztők fejében, vagy akár a marketingesek fejében azt elfogadtatni, hogy attól, mert én éppen nem dolgozom oktatásban, közoktatásban, én nem szűntem meg pedagógusnak lenni.
Ez igen,
mert
igen.
Volt olyan marketing ügynökség, aki mondta, hogy hát a Jocót már nem hívjuk hát, mert nem tanár. Éppen nem dolgozik iskolában. Tehát, hogy ez volt nehéz. Erre például nem voltam felkészülve, hogy erről kell igazából meggyőznöm embereket, vagy bárkit. Erről a fajta dologról, meg hát az egész életemet újra kell építenem.
Egyébként ez egy másik tipikus dolog, amit most mondasz, hogy abban a pillanatban, hogy nincsen a neved mögött ott az a valamilyen intézményben regnálás, akkor egyébként kihúzódhatsz bizonyos naptárokba, de erre mondanám, hogy azt ne is sajnáld, de közben igen. Ez egy nagyon, igen, de közben megértem, mert hogy ez nagyon tipikus.
Nagyon. Ez nagyon, és hogy te már nem vagy ott, akkor nem is vagy. Ez azért egy érdekes helyzetet okozott, de aztán hátság már ez megfordult. Jó, még mindig van olyan vélemény, jelzem tanároktól is, hogy én már elhagytam az oktatást, én már ne alkossak véleményt erről. Ez az ő történetük szerintem.
Oké, igen. Jó, hát közben pedig egyébként van saját podcasted, vagy nem csak saját podcast, de hogy te csinálsz beszélgetéseket, és van is mindig hova nyúlni, és most a fő témánk az tulajdonképp ez, hogy az egyik könyved, a Kamaszharc című könyvedből lesz egy színpadi előadás.
Bizony.
És ez a Kamaszharc, ez egyébként, tehát az ismertséged legelején, nem? Tehát, hogy ez annyira...
Igen, ez 2017, és mind a mai napig ez a legnépszerűbb regényem, igen. És a legnépszerűbb könyvem.
Igen.
Tehát, hogy ez több mint 10 000 példányban ment el, rengetegen olvasok, és mind a mai napig vásárolják is, amit számomra teljesen megdöbbentő, hiszen ugye 7 éves lesz idén a könyv. És akkor 2 éve kitaláltam azt, hogy hát oké, hogy itt Covid, meg kis gazdasági válság, meg a magyar kultúra a hanyatlása, akkor vágjunk bele, hogy producerként én össze fogok rakni 4 színdarabot ebből a regényből.
Miért ebből?
Nekem ez az a regény, amire a legbüszkébb vagyok, ez az, ami a legközelebb áll hozzám, a legjobb szívügyem, és ez ad a legtöbbet. Ugye ennek van 2 folytatása, azok is baromi jók, de nem állnak annyira közel hozzám, mint ez. Tehát ez annyira egyben van, annyira jól eltaláltam ezt a regényt, és ezt lehet a legjobban színpadra állítani. Most az, hogy valaki éppen, nem tudom, elutazik Haitire egy árvaházba, az viszont nehéz színpadra állítani, de ezt például, mivel ez egy napló formátum, ezt nagyon-nagyon jól lehet színpadra állítani, és hál' Istennek megtaláltuk Mikó Csabit, aki pedig egy zseniális író, aki már gőzerővel dolgozik a színpadi átiratom.
Hogy kérdezzek már ebbe bele egy kicsit, hogy azért gondolod, hogy ez a legjobban összerakott regény, mert hogy esetleg rímel a te önismeretre való buzdításoddal is, vagy hogy mondjam, tehát azt is tudom, hogy te is nyilván a saját életedben törekszel erre, vagy törekedtél, hiszen egyébként amilyen tanár tudtál te lenni, vagy amilyen pedagógus tudtál te lenni, ha valaki olvasta annak idején a te bejegyzéseidet, hogy hogyan tudtad lefordítani a gyerekeknek egyébként roppantul flegma és bicska nyitogató mondatait arra, hogy ez egyébként egy félelem, amiben, hogyha oda nyúlsz és megsegíted, akkor ez át fog alakulni, kreativitása ki fog nyílni, hálás lesz. Tehát tudom, hogy te törekedtél arra, hogy értsd magad, értsd másokat, és ugye ebben a regényben ez egy nagyon fontos dolog, a visszatekintés, a mi mitől lett, hogyan lett ki ez, aki ezt írta, tehát egy önmagától eltávolodás, aztán egy közeledés.
Igen, meg én azt gondolom, hogy ez az, amire talán a legtöbb embernek szüksége van.
Hát, hogy nem.
Akár könyvformátumban, akár majd ugye a színpadról megnézve,
hogy egy gondolok, hogy ezért
szembesítsük. Tehát, hogy egy picit mindenki úgy álljon fel, vagy úgy jöjjön ki, vagy közben úgy érezze magát, hogy na én mit gondolnék, ha most találkoznék önmagammal. Én mire vágytam akkor, és valójában az álmaim feladása az valóban szükségszerű volt, vagy megalkuvás volt? Vagy most van-e még lehetőségem változtatni? Van-e még lehetőségem váltani? Van-e még lehetőségem beteljesíteni ezeket a dolgokat? Tehát rengeteg olyan gondolat van ebben a könyvben, és rengeteg olyan témát boncolgat, ami abszolút egy ilyen arconvágó téma, de közben meg zseniálisan lehet az embernek egy picit magába nézni, vagy picit önmagába fordulni, és aztán elgondolkodni azon, hogy na most, ahol tartok, az jó, vagy nem jó.
Igen, meg ez, hogy kicsit visszanézni arra, hogy milyen is voltam, mit is csináltam, azért ebben vannak nagyon kínos pillanatok szerintem. Ha az embernek van naplója, és visszaolvassa. De
mindenkinek vannak kínos pillanatai, amikre egy legszorosan elfelejteni.
Igen, de hogy te fontosnak tartod, hogy ezeket a pillanatokat, ezeket a, nem tudom, átmeneti magatartásformákat, tehát hogy ezek legyenek, tehát ezek kellenek a későbbi éréshez, azok a dolgok, amik amúgy innen cikik?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy az ember nem fogja tudni a határait teljesen meghatározni, addig, amíg mondjuk adott esetben át nem lépi, vagy nem csinál őrültségeket. Én azt gondolom, hogy a kamaszkor, illetve a fiatal felnőttkor az, amikor bátran és nagyon sok esetben következmények nélkül tudsz őrült lenni. És hány olyat látunk alapvetően magunk körül is, aki mondjuk mindig ilyen nagyon visszafogott volt, nagyon tip-top volt, nem nagyon voltak kilengései, nem nagyon voltak őrültségei, és egyszer csak fejbevágja a kapuzálási pánik, és akkor kezd el két gyerekkel megőrülni, és akkor kezd el úgy viselkedni, mint egy tizenéves kamasz. Hogy elkezd, nem tudom én, fesztiválozni, elkezd, de egy csomó minden, ami kimaradt neki. Az én életemből én úgy érzem, hogy nem maradt ki semmi. Én a lehető legtöbb őrültséget megcsináltam, pont ma beszélgettem egy barátommal erről, hogy azért néha csoda, hogy ezt mi túléltük alapvetően, de hogy azt gondolom, hogy kellenek ezek az őrültségek, és ez nem az önmagunk életének a beszélgetéséről van szó, hanem arról, hogy igenis megélni azt a teljes szabadságot, hogy oké, még azért diák vagyok, még nincs, nem kell felelősséget vállalnom a páromért, a gyerekeimért, a kutyámért, a lakás hitelére, mindenért. Tehát kvázi egy felszabadultabb létben az ember ezeket meg tudja élni. És aztán utána ebből rengeteget tud tapasztalni, de ezt letagadni, szerintem a legviccesebb az, amikor valaki azt mondja, hogy én semmiért nem csináltam. Na, ő biztos, hogy a legdurvább dolgokat csinálta, csak hálásnak akkor nekünk még nem volt közösségi média, és nem voltak nagyon okos mobiltelefonok.
Nincsen bizonyíték,
nincsen videó, nincsen fénykép.
Hála annak a magasságos Úristennek.
Néha jó lenne visszanézni ezeket.
Hát meg néha tényleg jó, hogy ez.
De jobb, hogy nincsenek felvételek. Nincs. Igen.
Közben ugye az is fontos, hogy azok, ami a kamaszokkal történnek, korosztályos hatás, otthoni elvárás. Ugye nagyon sok esetben mondjuk azt, hogy ilyenek, olyanok nehezen elviselhetők, miközben azt is nagyon sokszor, és sokan mondják, hogy nekik magukkal a legnehezebb.
De hogy lehet, nekik 0-24-ben önmagával kell lennie?
A hormonrobbanás, a ki vagyok én, a hova tartok, merre tartok, és így tovább. Akár a könyv miatt, akár ami ebben majd a színpadon visszajön, akár pedig csak a tapasztalataid miatt. Te hogy látod, hogy mi az, amit egy felnőtt ember, és most szánt szándékkal nem szülőt mondok, mert felnőttek veszik körbe a kamaszokat, lehet ez, lehet egy tanár, lehet edző, lehet bármilyen más módon kapcsolódó ember. Tehát mi az, amit egy felnőtt ember megtehet azért a mai világban, és ebbe vegyük bele a rohanást, vegyünk bele mindent, megtehet egy kamaszért, azért, hogy annak a kamasznak mondjuk ne vesszenek el az álmai.
A megértés, az őszinte odafordulás és a figyelem. Ezek, amik a legfontosabb dolgok, hogy legyen ott a kamasz mellett, értsen meg. Egy picit emlékezzen arra, hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Ez nekünk is nehéz időszak volt. Egy picit ne felejtse el, hogy ő neki milyen volt kamasznak lenni, és ma milyen lehet kamasznak lenni. És hogy próbálja meg megérteni és elfogadni azt, hogy igen, neki most érzelmi hullámai vannak, neki most a legfontosabb az, hogy szerelmes, vagy a legfontosabb az, hogy kéke a haja, vagy hogy milyen cipőt vesz föl. És a másik pedig az, hogy figyeljünk rájuk, mert ki vannak éhezve a figyelemre, ki vannak éhezve a szeretetre. Ha valaki elkezd rájuk odafigyelni, azonnal megnyílnak, azonnal jönnek, azonnal beszélnek. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy nem ők csak online kommunikálnak, meg nagyon íze. Nem, tehát élőben is iszonyatosan ki vannak éhezve, hogy az emberek figyelnek rájuk, vagy azok az emberek, aki ő nekik számít, az figyeljen rájuk. Mert nagyon kevés figyelmet kapnak, ugye, hát ezt milyen tudjuk ezt a felmérést, hogy
a 7 perces család.
A 7 perces minőségi idő, igen.
Érdekes ellentmondás ez, nem? Hogy ki vannak éhezve a figyelemre, akarnak kapcsolódni, és nagyon sok család számol be arról, hogy az a mondás, hogy nem válaszol, mit
tudod? Mert bárjával kapcsolódni akkor, amikor ő akar. Válaszolni meg akkor kell, amikor ugye anya akarja, hogy elmeséljen volt, hogy apa. Tehát ők azt például nagyon nem szeretik, tehát a vallatást.
Tehát akkor a jelenlét a
vallatást, ezt számon kérés nem szeretik. És azt szokott lenni, hogy de hát biztos nagyon sok a hallgató ismer erre, hogy ott van este, anya éppen nem tudom én, készíti a vacsorát és közben mosogat, és akkor kijön a gyerek, és kérdez, ami orbitális nagy baromságot, tehát aminek semmihez semmi köze, és akkor vagy úgy döntesz, hogy oké, elkezdesz vele beszélgetni, vagy elhajtod, hogy most nem érek rá. Az orbitális baromságot csak azért kérdezi, hogy valahogy elindítson egy beszélgetést, és utána rátérjen arra, hogy miről akar valójában beszélgetni.
Bocsánat, ezt mi felnőttek is csináljuk.
Csak mi a legtöbb esetben nem hallgatjuk meg a másikat.
De mi az orbitális baromság kérdése, a teljesen nem odaillő viselkedés, hangeffekteket, ezeket mi csináljuk?
Persze, hogy csináljuk, és letagadjuk a gyerekeink előtt, vagy azt mondjuk, hogy hát ez minősíthetetlen ez a viselkedés. Nagyon sokszor játszok le olyan
valami
szituációkat, hogy amikor a anya gyerek vita, majd aztán utána megnézel egy anya-apa vitát, és anya pontosan ugyanúgy viselkedik, mint a gyereke, amire 3 perc előtt ki volt akadva. Tehát azért ezek vannak ilyen minták. Igen, ahogy te mondtad, a jelenlét, vagy a rendelkezésre állás, hogy tudja azt, hogy ott vagyunk neki, amikor neki szüksége van rá, amikor ő neki kérdése van, amikor beszélgetni akar, amikor csak szimplán kapcsolódni akar, akkor tudjuk azt, mert ha nagyon sokszor elhajtjuk, akkor utána már nem fog jönni.
Erre viszont van egy olyan felvetésem, hogy most ezt úgy kérdezem, mintha pszichológus lennél, de közben egyébként nem
ezért,
de nem ezért, hanem ezért, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sok kapcsolatod van a gyerekekkel, egyébként nem egy meghatározott, dedikált időben, hanem te élsz közöttük, látod őket, hogy hogyan működnek. Hogy nagyon sokszor felmerül a felnőtt ember életében az, hogy jó, de azért van egy határ. Jó, de azért vannak következményei a dolgaidnak, a tetteidnek. Mikor tanítsuk ezt meg, ha nem ekkor és ekkor és ekkor? És ezért, gondolom én, de nyugodtan tegye fel a kezét, aki nem így gondolja, ezért azt a fajta jelenlétet biztosítani, amiben csak te adsz kvázi, és mutatom ezt idézőjelben, tehát tartod a teret, és a gyerek meg nem válaszol, amikor te kérdezed, ebben szerintem nagyon sokszor megtörténik a szülőknek, a felnőtt környezetnek az elpattanás, hogy jó, ha te így, akkor én úgy. Érted, hogy mit akarok ezzel mondani?
Ezt értem, de mi vagyunk a felnőttek, tehát ezt ne felejtsük már le, hogy mi vagyunk a felnőttek, jó? Tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, tehát egy gyerek fog így reagálni, hogy jó, ha te se, akkor én se, de az egy felnőtt ne reagáljon gyerekkel kapcsolat, tehát hogy ne menjünk bele ebbe a játékba.
Ez a feltétel gondolom, nélküliség egyébként.
Igen, és azt gondolom, hogy ha a gyereknek megadjuk ezt a lehetőséget, és amikor ő szeretne kapcsolódni, akkor rendelkezésre állunk, akkor ezt ő is meg fogja tenni. Ezt nagyon egyszerű kommunikáció meg lehet értetni, hogy figyelj, hogy én most viszont én szeretnék veled beszélni, mert ezért és ezért. És tudod, én is mindig meghallgatlak, azt szeretném kérni, hogy most te is hallgassál meg engem. És ennyire egyszerű, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem, mert tényleg, amit nem tudunk elfogadni a gyerekeket, nagyon sokszor nem azért mondja, hogy nem, mert nincs kedve, hanem olyan idegállapotban van, vagy stresszben van, vagy hormonrobbanásban van, hogy tudja azt, ha ő most belemegy egy komoly beszélgetésbe, abból veszekedés lesz, abból vita lesz, abból őrület lesz.
De ez nem komoly, hogy ezt egyébként szerintem én nem látjuk át kívülről.
Nem látjuk át kívülről, és érted, és nagyon sokszor az a viták többsége az azért van a szülő között, mert a szülő is átmegy gyerekbe. Mert beduzzog, mert megsértődik, mert...
Tehát, visszakapcsol.
Visszakapcsol, és persze, tehát ezek is emberi dolgok, és érzésekkel dolgozunk, és ugye, mint annyiszor kimondtuk már nagyon sokan, és megtanultuk, hogy érzésekkel nem vitatkozunk, tehát az nagyon nehéz, amikor azt mondod, hogy jó, akkor most én érzelemből megyek, meg te érzelemből jössz, tehát tök nehéz ezt racionálisan végezni, de egy picit meg kell próbálni, én azt gondolom.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Balatoni József Jocó bácsi, valaki történelem tanár, pedagógus, influencer, és a Kamaszharc című könyvéből készül most egy színházi darab, és egyébként ennek apropóján beszélgettünk, és ide vissza is fogunk térni. Szóval jövünk vissza.